Na egy picit menjünk tovább már a tananyagunkban is, és amiről fogunk beszélni, ezek a lineáris egyenletrendszerek. Ezek szépen össze fogják kapcsolni a eddigi eredményeinket, a mátrixokkal kapcsolatos a rangszámítási eredményeinket. Ezeket szépen át lehet tekinteni ezzel. Mit is nevezünk lineáris egyenletrendszer? Definíció. Véges sok elsőfokú egyenletet és elsőfokú egyenletet és véges sok ismeretlent tartalmazó egyenletrendszert lineáris egyenletrendszernek nevezzük. Lineáris egyenletrendszer. Tehát véges sok elsőfokú egyenletet és véges sok ismeretlen tartalmazó egyenletrendszert lineáris egyenletrendszernek nevezzük. Hát mit jelent az, hogy egy egyenlet elsőfokú, hogy az ismeretlenek legfeljebb első hatványon szerepelhetnek benne, ugye, és azt is jelenti egyébként, ez még kevés, de ugye erről már korábban volt szó, tehát olyan se szerepelhet benne mondjuk, hogy az x az egyik ismeretlen, y a másik ismeretlen, akkor az x-er y se szerepelhet ebben, hiszen ezek szorzata is már úgymond másodfokú tagnak számít. Tehát külön-külön kell az elsőfokú tagoknak úgymond szerepelni benne, mindjárt fölírjuk persze ezt általánosan is. Hogy néz ki egy ilyen lineáris egyenletrendszer? Hát ugye ez úgy fog kinézni, és ezt általában is így fogjuk jelölni ezeket az egyenletrendszereket, hogy az együtthatókat, amik valamilyen számtestből, a mi esetünkben általában a valós számtestből jönnek, azokat A-val jelölöm, az ismeretleneket pedig X-el, illetve hát X1, X2, stb-vel. Tehát írom, aztán látjuk. Tehát ez az első egyenlet, egyenlő, mondjuk B1. Ugye, tehát ez az első egyenlet, az ismeretlenek az x1, x2, x3, xn, és az ő együtthatóik pedig ezek a számok. Ezek ismert számoknak tekintendő, a jobb oldalon pedig van. Na mindegy, mindjárt példát is mondok. Aztán a2, x1 plusz a2, 2, x2 plusz a2, 3, x3 plusz a2, n, xn egyenlő b2. Aztán A3, 1, X1 plusz A3, 2, X2 plusz A3, 3, X3 plusz A3, N, XN egyenlő B3. Hát tovább nem írom, csak a végét. Tegyük fel, ugye véges sok egyenletből kell állnia, tehát valahol véget ér, mondjuk az legyen az utolsó, hogy M1, X1 plusz A, M2, X2 plusz AM3, X3 plusz AMN, XN egyenlő B, Márton. Tehát ez egy tök általánosan fölírt lineáris egyenletrendszer, tehát leírjuk, hogy az ismeretlenek, Az ismeretlenek az x1, x2, x3, xn. Az együtthatók, pedig az a, i, j tagok, ahol az i egyenlő 1-től m-ig, és a j egyenlő 1-től n-ig. Tehát ez egy n ismeretlenes, m egyenletből álló lináris egyenletrendszert takar. A mi felfogásunkban az a, i, j minden esetben valós lesz, és a mi felfogásunkban az xi együtt a lináris egyenletrendszernek a megoldása is valós számok lesznek, ha léteznek persze. Tehát a mi esetünkben ilyen egyenletrendszerekkel foglalkozunk, ugyanúgy, ahogy korábban is említettük, ezek lehetnek akár komplex számok is, vagy hát más számtestből is kerülhetnének ki elvileg. De a mi esetünkben ez. Oké, de ugyanezt az egyenletrendszert igazából másképpen is fölírhatnánk, már csak azért, mert néha praktikus máshogy is kezelni ezt az egyenletrendszert, és itt írom, hogy mutatom, hogy hogy lehetne ezt az egyenletrendszert másképp is leírni. Tehát ez az egyenletrendszerre vonatkozik ez a kapcsos zárójel, így is föl lehetne írni. Nézzük csak, hogyan. Csinálunk egy mátrixot, amelynek az elemei pontosan ezek az együtthatók lesznek, ahogy itt mindjárt írom. Az első sorában a mátrixnak beírom azt az n együtthatót, ami az első egyenletrendszerben szerepel. A második sorába értelemszerűen azokat az együtthatókat, amelyek a második egyenletrendszerben szerepelnek, a harmadikba a harmadikat, és hát az m-edikbe az m-edikbe pedig beírjuk azt, ami az. Oké? No! Na jó, de ez önmagában még egy mátrix. Hogy lesz ebből egy ilyen egyenlet rendszer? Hát azt mondjuk, hogy ezt a mátrixot megszorozzuk egy vektorral, méghozzá mik lesznek ennek a vektornak a tagjai, az elemei, hogyha soroszlop szorzást veszünk, nyilván az x1, x2, x3, xn elemek. Nézzük csak, hogyha ezt nekiállok beszorozni, akkor az első sor, szorozva ezzel az oszloppal, az a11 x1 plusz a12 x2 plusz a13 x3 plusz a1n xn. Pontosan a bal oldala látszik az egyenletrendszernek, igaz? A második sor, szorozva ezzel a vektorral, a21 x1, A22 X2, A23 X3, A2N XN. Pontosan a második sor. És ez egyenlő, nyilván mit fogunk odaírni? B1, B2, B3, B Márton. Nézzük csak, hogy stimmel-e a mátrix szorzásnak az eddig ismert módszere. Ez egy mátrix, nevezzük ezt a mátrixot mondjuk nagy A-nak, akkor ez a mátrix, ez egy M-szer N-es mátrix. M sora van, N oszlopa. M-szer N-es mátrix. Utána megszorzom őt egy vektorral, hiszen ez egy n-szer, igazából ez egy vektor, vagy pedig úgy is mondhatom, egy n-szer egyes mátrix, igaz? Tehát ezt mondjuk elnevezem egy x-vektornak, amelynek a dimenziója tehát úgy néz ki, hogy n-szer egyes. Tehát egy M-szer N-est megszorzom egy N-szer 1-es mátrixszal, akkor ez lesz a végeredmény egy M-szer 1-es mátrix. Tehát mindig ugye vettük az első, és itt meg az utolsó tagot. Tehát ez egy B vektor lesz, aminek a dimenziója ugye olyan, hogy M-szer 1-es. Még egyszer, ugye a szokásos mátrixszorzás szerint az M és az 1 lesz a sora, illetve oszlopainak a száma. Igaz? Sőt, ez a kettes számú felírási lehetősége a lineáris egyenletrendszernek. Van egy harmadik felírási lehetősége, amikor a következőt mondjuk, ezt az oszlopot itt, ezt az oszlopvektort azt fogom mondani, hogy ez nem más, mint az A1 vektor. Tehát ezt valahogy más színnel írom, hogy nehogy összekeverjük. Na, választok valami pártsemleges színt, mint lila. Na várjál csak, hogy lehetne ezt írni. Ezt úgy fogom nevezni, hogy ezt mondhatom, hogy ez az A1 vektor. Ez az A1 vektor. A második oszlop alkotja a jelöléseink szerint egy A2 vektort. És így tovább, ez lesz egy A3 vektor, ez pedig egy AN vektor. Hogyha ezt a fölírást választjuk, akkor írhatjuk a következő módon is ezt az ideális egyenletrendszer. Írom. Legyen akkor valami kék színű. Hogyha ezeket a jelöléseket bevezetjük, akkor írhatjuk, hogy ez tökéletesen ugyanazt az egyenletrendszert adja, mint az A1 vektor X1 plusz A2 vektor X2 plusz A3 vektor X3 plusz AN vektor XN egyenlő B vektor. Alakban írhatjuk ezt az egyenletrendszert. Tessék csak megnézni. Itt az egyenletrendszernél. Lényegében az első, ebben az oszlop részben mi van írva? Éppen az A1 vektor, tehát ezekben lévő koordináták vannak X1-jel megszorozva, igaz? Ebben a második oszlopban, lévő koordináták vagy elemek vannak az X2-vel megszorozva. Tehát igazából ilyen módon ez sima átírása az egyenletrendszernek, igaz? Jó. Tehát ezt a három felírási módszert fogjuk valahogy kevergetni, és igazából egy egyenletrendszer megoldása mit jelent? Tehát ugye ez a mátrix általában adva van, ez a másik oldal általában egy adott értékek halmaza. A megoldása ezen vektornak a megkeresése, vagy hát ezen értékeknek a megkeresése. Tehát egy lineáris egyenletrendszer megoldása lényegében az x1, xn értékek megadása, ami ekvivalens azzal, hogy ezt a vektort valahogy megkeressem. Jó, na, és kezdjük a megoldási módszereket egy speciális lineáris egyenletrendszeren, amikor, na mindjárt írom is inkább, hogy ezt fölviszem, jó? Nem ezt lehozom, ezt meg föl. Tehát kezdjük a megoldásokat egy speciális lineáris egyenletrendszer típusnál, amikor amikor n darab egyenletünk van, és n darab ismeretlenünk is van. Magyarul ebben az esetben ez a mátrix, ez egy n-szer n-es mátrixszá fog válni. Tehát a következő egy Kramer szabály című. Kramer szabály. Bevallom őszintén, Kramerről semmit nem tudok. Tehát általában úgy szoktam tudni ezeknek röviden, hogy hova tegyem őket, de bevallom, Kramerről nem tudok, és ez az én vétkem, mert nem néztem utána. Tegnap este még fejemben volt, hogy utána nézek, de ez valahogy kimaradt. Ezt majd pótolom legközelebb, de ezt ti is megtehetitek. Tehát Kramerről illik megemlékeznünk, de ezt majd akkor én jövő órán fogom megtenni. Nézzük akkor, hogy ez mit takar. Speciálisan tekintsünk egy N-szer N-es, hát inkább azt írom, hogy N darab egyenletből álló N darab ismeretlent tartalmazó lineáris egyenletrendszert, amelyet hát röviden ugye úgy írhatunk föl, teljesen ugyanúgy, nem írom már föl ezt az egész matrix hálózatot, hanem ugye ez úgy néz ki, hogy A egy n-szer n-es matrix, megszorozva egy x vektorral, azt tessék nézni, tehát ugyanazt jelenti, egyenlő b, ahol ez a matrix, ez egy n-szer 1-es matrix, ez pedig, vagyis hát matrix vagy vektor, ez pedig szintén egy n-szer 1-es eset. Hiszen ebben a speciális esetben minden n, tehát n-szer n-es, az a, az ott n elemet tartalmaz, és az is n. De úgy is írhatjuk ezt, hogy ez A1 X1 plusz A2 X2 plusz A3 X3 plusz, ugye ezek vektorok, A3 ez indexbe, X3 plusz AN XN egyenlő B alakban is írhatom, ahogy ott a jobb oldalon látszik. Most ennél a felírásnál ezt az alakot fogom használni, de tudjuk akkor, mi van mögötte, ott fönn tudjuk nézni, és még a fölött láttuk, a füzetben le van írva, hogy melyik lineáris egyenletrendszerből következik. És a tétel a következőképpen szól. Nagyon szép kis tétel, ez egy olyan tipikus tétel, ami gyakorlatban nem nagyon használható, de nagyon sok szép elvi jelentősége van. Tehát nagyon sok szép következménye van, amit viszont aztán felhasználunk a továbbiak. Tehát tétel az AX egyenlő B, hát ebben az értelemben, ahogy fölírtam, vagy az másképpen az A1 X1 plusz A2 X2 plusz AN XN egyenlő B. Tehát hangsúlyozva most ilyen típusúakról beszélünk csak. B. Lineáris egyenletrendszernek létezik egyértelmű megoldása. Létezik egyértelmű megoldása, ha det A nem nulla. Ha ennek a matrixnak a determinánsa nem nulla, akkor létezik egyértelmű megoldása, és meg is adom ezeket a megoldásokat. Most fölviszem, hogy lássátok, és a megoldások a következők. Az x1 az nem lesz más, tehát az első ismeretlen, ez az ismeretlen nem lesz más, mint a determinánsa, most tessék figyelni, a determinánsa a következő Matrixnak, amelynek az első oszlopában a B van. Ez a B. És a többi oszlopában pedig benne van az A2, A3, AN vektorok. Tehát A2, A3, AN vektorok. És ez egészet elosztom det A-val. A második ismeretlen X2 egyenlő lesz. Determinánsa majdnem ugyanez, de most ugye az X1-nél az első oszlop helyébe helyettesítettem a B-t, a többit békén hagytam. Most a második oszlop helyébe helyettesítem a B-t, és a többit békén hagyom, tehát det A1, a második helyen áll a B, A3 és AN matrix determinánsa elosztva det A-val. Tehát a kiindulási egyenletrendszer mátrixa. Hát és így tovább. Az utolsói úgy fog kinézni, hogy xn egyenlő det A1, A2, AN-1, és az utolsó helyre befutónak bejön a B. Az n-edik tagban, és az egész elosztódik az A-nak a determinánsán. Igaz? Tehát ez az úgynevezett Kramer szabály, és be is bizonyítjuk. Nagyon kellemes, szép bizonyítása van, és utána beszélünk arról, hogy ennek mi a jelentősége, milyen elvi jelentősége van. Nézzük meg a bizonyítását. De ezt tetszik, fogják majd élvezni ennek a bizonyítását, mert nagyon kellemes, tényleg. Tessék csak figyelni. Tekintjük az A1, A2, mondjuk tekintsük itt az AI-t, egy közbülső tagot, és az AN. Ez az eredeti, ez nem más, mint a det A. Az A-nak a determináns. Igaz? És itt az i-edik tagja, az i-edik elemet, tehát egy tetszőleges elemet, ha tekintünk, mondjuk az i-ediket, i-edik helyen állót, és a következőt tesszük. Ebből indulunk ki, ebből a determinánsból, és a következőt tesszük. Ezt a determinánst egy picit megváltoztatjuk. Hát megtehetjük a következőt. Az összes elemét, a legtöbb elemét békén hagyjuk a mát, ennek a determinánsnak. Itt egy kicsit több helyet hagyok most. És ide, itt van ez a determináns. De a következőt tesszük. Az i-edik helyre, tehát itt az i-edik hely, nem teszünk mást, mint ennek a lineáris egyenletrendszernek, tehát a kiindulási lineáris egyenletrendszernek, egyszer a bal oldalát belehelyettesítjük, és egyszer pedig a jobb oldalát helyettesítjük bele. Hát ha ugyanazt belehelyettesítem egy determináns valamelyik vektora helyébe, egyszer a kéket, egyszer pedig a zöldet, akkor persze a kiinduláshoz képest megváltozik az a determináns értéke, de egymáshoz képest ugyanakkora lesz. Hogyha az ott egyenlő volt, akkor behelyettesítettem. Írom akkor, jó? Tehát ide az i-edik helyére, beírom először a bal oldalt. Tessék csak nézni. A1, X1 plusz A2, X2, amik mindig kevés helyet hagytam. Egy kicsit kitolom, ezt tudom, hogy nálatok nehezebben fog sikerülni. Plusz A3, X3, plusz AN, XN. Ugye ez volt az I-edik helyébe írtam be. Tehát az I-edik helyébe ezen vektort kiemelem, zúgy, eldobjuk és beírjuk annak a bal oldalát. Ez itt most a kék színű beírás volt, tehát az a kékkel jelölt bal oldalt írtam be. Az összes többi oszlop vektor az maradt olyan, amilyen. Volt eddig is. Az utolsó az AN. Igaz? Ennek egyenlőnek kell lenni azzal a determinánssal, amikor az I-edik helyébe most a B-t írom be. Tehát akkor azt írom, hogy A1, A2, A3, és az I-edik helyébe most a B kerül. B kerül a B. Az I-edik helyébe a B, az összes többi az marad olyan, amilyen. Volt. Oké. Na nézzük tovább. Tessék csak nézni. Most neki állok ezt a bal oldalt egy kicsit alakítani. Picit alakítani. Hogyan? A determináns azonosságai alapján ezt föl lehet bontani úgy, hogy külön-külön vesszük ezeket a tagokat ebből az összegből, és azt írjuk be a determinánsokba. Oké? Na írom akkor, jó? Egyenlő tovább. Ide írom. Ez nem más, mint det. A1, A2, A3, első tag, az I-edik helyen, A1, X1, az összes többi marad, AN plusz, det, A1, A2, az I-edik helyen, A2, X2. AN. Plusz az I-edik hogy fog kinézni? Det A1, A2, AI, XI, AN. Plusz, és így tovább, hát hadd ne írjam tovább, jönnem ki, utolsót ki kell írnom. Plusz, det A1, A2, AN, XN, és az utolsó tagja AN, zárójel bezár. Tehát ez az, mit csináltam itt? Tehát még egyszer, a determináns axióma bevezetésénél használt axiómák alapján ezeket fölbonthatom ilyen részdeterminánsok összegére. Tessék beleszólni, hogyha valami hiányt éreznek az erőben. Valahogy zavart éreznek az erőben, ahogy ezt Obi-Wan Kenobi szokta mondani. Tehát akkor itt, ha megtetszik nézni, nézzük meg, hogy mi mennyi. Ez a determináns, ez mennyi? Azt mondja a kisasszony, meg mások is, hallom, hogy nulla. Miért nulla? Így van. Ezt az X1-et ki tudom emelni a hármas axióma alapján, akkor kapok egy determinánst, amiben van egy A1 oszlop, és van benne még egy A1 oszlop. Tehát két azonos oszlopa van. Következésképp, ez a determináns egy nagy nullusz. Megyünk tovább. Kettes determináns. Kettes determináns mi lesz? X2 ki, A1, A2, az I-edik helyen megint A2, következésképpen két azonos oszlop, a determináns értéke nulla. Aztán, hát milyen szinten használtam még. Nézzük tovább. Az I-edik helyen, az I-edik helyen lévőnek a kifejezése. X-ét kiemelem, akkor mi marad itt? A det A. Úgy van, tehát az eredeti, ha megtetszik nézni, A1, A2, A, I, A, N, A1, A2, A, I, A, N. Tehát ez igazából mi lesz? XI-szer det A. Tehát az eredeti determináns. Az utolsó, végig masírozunk ezen a soron, az utolsó az mennyi lesz? A1, A2, AN, XN kivándorolt elé, AN, AN, tehát megint nullusz, úgy van. Nézzük akkor a végső kifejletet. Nézzük csak. Ez az egész, ez nem más, mint ez. Mert a többi tagja ennek az összegnek nullává változott. És tekintsük ezt. Ezek egyenlők egymással. Ide fogom írni akkor. Mit kapok? XI det A egyenlő det A1, A2 az I-edik helyen van a Béla, és AN bezárul. Ha detá nem nulla, akkor leoszthatok vele, ugye mert a feltételbe kikötöttük, hogy a determináns nem nulla, leoszthatok vele, és mit kapok? Az I-edik megoldásunk úgy áll elő, hogy az I-edik oszlop helyébe bejelentesítjük a B-t. Tehát ezzel bizonyítottuk a tételt. Ugye milyen kellemes? Minden a helyére kerül, ez olyan jó érzés akkor. Mikor a puzzle-ba berakjuk az utolsó elemet, és megkönnyebbültünk, hogy mennyi időt eltoltunk azzal, hogy semmire nem jutottunk. Ugye? De mégis valamit létrehoztunk, valami egészet, az jó érzés talán. Legalábbis lokálisan létrehoztunk. A nagy egész szempontjából azt úgyse tudjuk, hogy mit teszünk jól, mit teszünk rosszul. Oké. Nézzük a következőt. Ez akkor rendben van, ez volt a Kramer szabály, és Kramertől elnézést kérve még jövő órán visszatérünk a személyére egy picit. Oké. Hát folytassuk egy definícióval. Folytassuk egy definícióval. Egy lineáris egyenletrendszert amely ugye úgy néz ki valahogy AX egyenlő B a szokásos elnevezéseinknek megfelelően homogénnek nevezünk, homogénnek nevezzük, ha a B az nem más, mint a null vektor. Azaz, B1, B, bocsánat, nem vektor, B1, B2, BM elemek mindegyike nulla. Tehát a jobb oldalán a lineáris egyenletrendszernek csupa nulla van, akkor azt mondjuk, hogy homogén lineáris egyenletrendszer. Ha létezik valamilyen BI a jobb oldali kifejezések közül, ami nem nulla, Ebből következik inhomogén. Tehát, hogyha a jobb oldalon azok a B-ik között van egy nem nulla érték, akkor inhomogén. Ha csupa nulla van, akkor homogénnek nevezzük. Na például egy következményt mindjárt mondhatunk. Egy következményt. Nézzük csak meg. Hogyha van egy n-szer n-es, tehát n egyenletet tartalmazó, n egyenletből álló, n ismeretlen tartalmazó, lineáris egyenletrendszerünk, egy lineáris egyenletrendszerünk, úgy, mint a Kramer szabálynál, tehát n egyenlet, n ismeretlen, tehát n n-szer n-es mátrix az A mátrix, és a B-ből is n darab van, ugye n egyenletrendszerünk van. És föltesszük, hogy a B1, B2, Bn értékek mind nullák. Tehát a lineáris egyenletrendszer úgy néz ki, hogy A szor x egyenlő hát a null vektorra. Tehát, hogy a jobb oldalon csak csupa nulla szerepel. És föltesszük, hogy a detá nem nulla. Föltesszük, hogy a detá nem nulla. Akkor a Kramer szabály következményeként mit állíthatunk, hogy ennek az egyenletrendszernek csak milyen megoldásai vannak? Csak a triviális megoldásai vannak, úgy van, triviális megoldás, ami azt jelenti, hogy csupa nulla. Hát tessék elképzelni, x1 egyenlő, x2 egyenlő, egyenlő, xn egyenlő nulla. Tehát visszaemlékszünk az egyenletre, hogy úgy néz ki, hogy x1, a1, x1 plusz a1, 2, x2 plusz, bam, 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 egyenlő nulla. És mindegyik sora így néz ki ennek a lineáris egyenletrendszernek. Akkor a Kramer szabály szerint csak ez a egy megoldása lehetséges, mert hogyha egy determinánsban valamelyik oszlop helyében nulla oszlopot helyettesítem, akkor a determináns értéke nem nulla. De úgyis fölteltem a kérdést, hogy egy ilyen lineáris egyenletrendszernek, létezzen nem triviális megoldása, akkor biztos, hogy minek kell teljesülni, hogy a determinánsa nulla legyen. Ezt nagyon ki fogjuk használni nem sokára. Tehát azért ezt egy picit erről megemlékezem. Tehát, hogy létezzen nem triviális megoldás, nem csupa nulla megoldás. Nem csupa nulla. Létezzen nem csupa nulla megoldás, azaz létezzen nem triviális megoldás, az akkor és csak akkor következik be, hogyha ez a detá nulla. Tehát hangsúlyozom, ebben az esetben, amikor n egyenletből, n ismeretlenből álló lineáris egyenletrendszerről van szó, akkor és csak akkor létezik nem triviális megoldás, tehát nem csupa nullából álló megoldás, hogyha a kiindulási determináns nulla, és akkor fogunk találni valamilyen megoldási rendszer. De ezzel még vissza fogunk térni. Oké. Amiről beszélni fogunk, ez az úgynevezett Gauss elimináció. Ez a tipikus esete annak, amikor nagyon tudományosan hangzó címet fölír az ember, és valami hót egyszerű dolog van mögötte. Hát Gaussról hallottunk, ugye ő a matematikusok fejedelme, a 19. században az alkotási, az életének az alkotó periódusa a 19. század első felére tehető, a fő alkotási periódusa. Őt szokták a matematikusok fejedelmének is nevezni. Hát a magyar szempontból azért eléggé egy picit olyan necces a megítélése, mert hát ezt idézőjelben mondom egy picit, mert ugye ő Bolyai Farkasnak a jó barátja volt. Tehát Bolyai Farkasnak jó barátja volt, együtt tanultak. És amikor Bolyai János ugye megírta a híres művét, az Appendixet, akkor elküldték Gaussnak ezt a művet. Ugye, tehát ez egy alapvető fontosságú alkotás azóta is a matematikában. És hát a Gauss akkor megdicsérte ezt a művet, de azt mondta, én ezt már régen kitaláltam. Lényegében lerövidítve az egészet. És hát lényegében Bolyai, ugye annak ellenére, hogy semmiből egy új világot teremtett, ugye, hogy ő írta, ennek hatására nem tudott bekerülni a nemzetközi, úgymond, hát akkor ugye ez német központú matematikai életbe, és hát végül is így az élet elég tragikusan alakult, úgymond, később. De hát minden esetre Gauss attól függetlenül nagyon sok fontos és komoly kérdést megoldott, és hát emlékezzünk rá ilyen szempontból pozitívan. Elimináció pedig a következőt jelenti, eliminálni, az kiküszöbölni. Tehát latin eredetű szó, ki kell küszöbölni ugye a rosszakat általában, valamilyen módon egyszerűsíteni kell a dolgokat. Na ez a lényeg ennek a Gauss eliminációnak, és ezt egy példán keresztül fogom bemutatni. Ez egy hót egyszerű dolog, középiskolában ezt rendszeresen használták, amikor lineáris egyenletrendszereket oldottak meg. Tehát vettek egy lineáris egyenletrendszert, mit csináltak? Mondjuk két egyenlet, két ismeretlen, kifejezték az x1-et, az egyik egyenletből behelyettesítették a másikba, és megoldották. Csak akkor nem tudták, hogy Gauss eliminációt csinálnak, de hát ezt most tudományosan is megerősítjük, hogy ez egy fontos dolog volt. A következő egyenletrendszert azért egyébként teljesen mindegy lenne, hogy miért írnánk föl, hiszen ugyanazt kell csinálni, de ezt a lineáris egyenletrendszert ezt szeretném használni még egy más vonatkozásban, ezért pontosan le kell írnom, hogy később, következő vagy azutáni órán még előkerül. Tehát ezért puskázok itt egy kicsit, hogyha vaksi szememmel el tudom olvasni. Következőképpen néz ki ez a lineáris egyenletrendszer. Minusz 2, x1, minusz 2, x2, minusz x3, plusz 3x4 egyenlő 7. Általában egyébként a lineáris egyenletrendszereket, amikor kezdenek majd megoldani, akkor mindenképpen érdemes úgy írni, hogy a megfelelő ismeretlenek egymás alá kerüljenek, majd ahogy fogom mutatni, ez sok hibát esetleg ki tud küszöbölni, eliminálni. egyenlő 8 lineáris egyenletrendszert, hogyha tekintjük. Ez egy 3 egyenletből álló, 4 ismeretlent tartalmazó lineáris egyenletrendszer. Hát azért ezt egyébként a Bösz algebra könyvek általánosan szokták ezt leírni, ezt a Gauss eliminációt, de teljesen fölösleges, ugyanazt a gondolatmenetet bemutatja ez is, csak az teljesen követhetetlen. Tehát nyugodtan gondolhatnak szeretettel a Gauss eliminációra úgy, ahogy itt ma is látják, és ugyanezt kell alkalmazni, akárhány egyenletből álló, akárhány ismeretlen tartalmazó, véges sok esetben persze. Jó, na nézzük meg, hogy akkor ezt hogy lehet fölírni másképpen. Tudjuk azt, hogy ez a lineáris egyenletrendszer, ez leírható mátrixos alakban is. Ennek akkor az együtthatói hogy fognak kinézni? 0, 1, mínusz 3, na írom. 0, 1, mínusz 3, mínusz 1, 1, mínusz 2, mínusz 1, 3. Ez a második sora, és a harmadik sora 2, mínusz 4, 2, tehát itt a második oszlopban mínusz 4 van, harmadik oszlopban 1, és a negyedik oszlop, vagy a negyedik oszlop utolsó sorban, negyedik oszlopbeli elem 0. Ez meg van szorozva egy x1, x2, x3, x4 elemet tartalmazó vektorral, és az eredménye, ugye minek kell lenni? Egy mínusz 2, 7, 8. Vektorral egyezik meg. Tehát ez egy A mátrix, ami 3x4-es, tehát hogy azonosítjuk a jelöléseket, hogy mindenki lássa, 3x4-es mátrix, ez egy 4x1-es mátrix, és hát ugye tudjuk, hogy a szorzás eredménye mindig az első és az utolsó elem párosításából jön ki, tehát ez egy 3x1-es mátrix lesz, ahogy ez látszik is. A következőt fogjuk tenni, ezt az egyenletrendszert szépen megoldjuk lépésenként Gauss eliminációval, és az lenne a kérésem, hogy ezt szépen követjük végig. Egyrészt ilyen alakban, másrészt ilyen alakban, és mellette én itt még egy mellékszámítást is fogok végezni. Arról majd a végén fog kiderülni, hogy mi jön ki belőle, jó? Hát megpróbáljuk, jó? Csak sokat kell írni, de nem baj. Nézzük. Az első lépés a következő. Ide írom, hogy milyen lépéseket csinálunk. Kollégák, tudom, hogy nehéz csöndben maradni, tehát saját három csemetémen tudom, hogy gyakorlatilag lehetetlen nagyjából a nap 24 órában 5 percet találni, amikor csönd van otthon, de tehát némileg edzett vagyok, csak most valahogy fáraszt. Hogyha megtennék, akkor egy kicsit halkítanának. Ez biztos a tavaszi fáradtság, de most nehezen viselem. No, hát tegyék meg nekem akkor ezt. Na nézzük meg, hogy akkor milyen lépéseket érdemes tenni. A Gauss eliminációnál, mint ahogy ezt tudjuk, mindig arra törekedtünk, amikor egy sima egyenletrendszert oldottunk meg, hogy az jöjjön ki a végén, hogy x egyenlő 5, y egyenlő 6, mondjuk egy 2x2-es, kettő egyenlet, hagyományos 2x2-es egyenletnél mondjuk. Tehát itt is arra fogunk törekedni, hogy valahogy az x1-et ki tudjuk fejezni, az x2-t, az x3-at, Hát, ha lehet az X4-et is, az majd kiderül, hogy az nem megy, de valahogy ezeket az elemeket kifejezzük, és a többi helyen nullákat csináljunk. Nyilván ez a cél. Mert hogyha X1 egyenlő valami, X2 egyenlő valami, X3 egyenlő valami kijönne, az azt jelenteni, hogy ebben a mátrixban, megfelelő mátrixában, itt van egy egyes, itt van egy egyes, itt van egy egyes, tehát, és a többi helyen, a legtöbb helyen nulla lesz. Tehát a Gauss eliminációnál arra kell törekedni, hogy ugye itt ebből a szempontból az X1, X2, X3, X4 kifejezésre kerüljön, ebből a szempontból pedig arra kell törekedni, hogy a mátrixban, ebben az úgynevezett főátlóban, amit itt megjelölök, egyesek legyenek, és a többi helyen lehetőleg minél több nulla. Tehát ez a kettő ekvivalens megfogalmazás. Ezeket az egyeseket egyébként el is szokták nevezni úgy, hogy vezéregyesek. Tehát, hogy az itt lévő egyeseknek a száma, az a vezéregyesek száma, és az lényegében a megoldásokra fog utalni, meg a rangra fog utalni, de erről majd később. Tehát ez egyenlő józan paraszt ésszel arra kell törekednünk, hogy itt X1, X2, X3 kifejezésre kerüljön, ami ekvivalens azzal, hogy ide minél több egyesbe zsúfoljunk. Többi helyre meg nulla. Na erre törekszem, és akkor nézzük, hogy mit lehet csinálni. Első lépésben azt teszem, hogyha ezt azt mondom, hogy ez az egyes egyenlet, ez a kettes, ez a hármas, akkor azt teszem, hogy mínusz kettő kettes egyenlet, tehát egy ilyen kis zárójelbe teszem az egyenletek számát, plusz a három. Első műveletem, akkor ezt valahogy jelölöm, hogy tudjuk hova tenni. Első lépés, ezt teszem. Ennek az egyenletnek a kétszeresét, mínusz kétszeresét hozzáadom a hármashoz. Nézzük meg, hogy mi történik az egyenletekkel. Az első egyenlet nyilván marad békében, leírom. X2, mínusz 2. A második egyenlet marad úgy, ahogy van. A harmadik egyenlet azonban változik úgy, hogy ennek a mínusz kétszerese hozzáadódik ehhez. Tehát akkor nézzük csak, mínusz kétszer x1 plusz 2x1, az nulla lesz. Hát leírom most itt a nullát, hogy lássuk. Mínusz kétszer ez plusz ez, ott megint nulla lesz. x2. Hát itt már nem nulla lesz, mert mínusz kétszer x3 plusz x3, mínusz kétszer x3 plusz x3, az úgy néz ki, hogy mínusz, hogy is van, mínusz kétszer az plusz ez, akkor ez összesen 3 darab x3 lesz. 3x3 plusz 3x4 egyenlő, hát mínusz kétszer 7 az mínusz 14, mínusz 14 plusz 8, mínusz 14 plusz 8 az mínusz 6 alakot. Biztos igazad van, csak nem látom, hol van. Mínusz 6x4, a fenegye meg, igazatok van. Mínusz 6x4, figyeljetek, mert akkor az egész elromlik, akkor baj lesz. Mínusz 6x4 egyenlő, mínusz 6. Nézzük, hogy néz ki ez, ugyanez mátrix alakban. Az első sor marad, a második marad. A harmadik sor viszont 0, 0, 3, mínusz 6-ra változik. Az x1, x2, x3, x4 marad, és a jobb oldal pedig úgy változik, hogy mínusz 2, 7 és mínusz 6. Ez az egyik. A másik pedig a következő, hát ezt hadd ne számoljam ki, hanem ezt leírom ide, hogy tudjuk követni. Ez az, amit itt mondtam, hogy itt jobb oldalt valamit fogok csinálni. Még? A következőt tekintek itt egy egyszerű egységmátrixot, egy 3x3-as egységmátrixot. Itt. Ezt leírtam ez emellé. És ugyanazt a műveletet, vagy műveleteket, amit itt végrehajtottam, tehát a mínusz 2, 2 plusz 3-at, Tehát, hogy mínusz kétszer a második egyenlet plusz hármat, azt itt is végrehajtom. Jó? Akkor azt fogom kapni, anélkül, hogy most kiszámolnám, mert akkor aztán tényleg soha nem leszek kész, akkor azt fogom kapni, hogy 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, mínusz 2, 1. Jó, ezt most félre rakjuk, ezt csak úgy követjük sorba ezt a dolgot. Oké. Nézzük tovább. Következő lépés. Az még ide ki fog férni a következő. Következő lépésem, amit csinálok, hogy 2 x 1 plusz 2, tehát ez a következő lépés, plusz a harmadikat elosztom 3-mal. Hát egyszerre több lépést is végre lehet végül is hajtani, mert csak azért, hogy kicsit spóroljunk a helyjel is. Tehát 2 x 1 plusz 2, tehát ezt hozzáadom ehhez. Itt egyébként ezek mindig a megfelelőre vonatkoznak. Tehát mindig erre vonatkozó, mindig az előzőre vonatkozó, hogy az elsőnek a kétszeresét hozzáadom a másodikhoz, és így tovább. Na nézzük. Hogy fog ez kinézni? Az első egyenlet marad. A második egyenlet ugye úgy fog kinézni, hogy x1, 0, x2. Na akkor nézzük csak, kétszer az egyes, tehát az mínusz 6, mínusz 7, x3. Kétszer, tehát az mínusz 2, x4, akkor az marad x4. Egyenlő, kétszer mínusz 2, plusz 7, az 3. És a harmadiknál csak annyit történik, hogy leosztom 3-mal, tehát akkor az úgy fog kinézni, hogy x3 mínusz 2 x4 egyenlő mínusz 2. Nézzük, hogy néz ki a mátrixos fölírás. Nulla, 1, mínusz 3, mínusz 1, zárójel. 1, 0, mínusz 7, 1. 0, 0, 1, mínusz 2. X1, X2, X3, X4, egyenlő. Mennyivel? Tehát ugye ennek a, az mennyi is jött ki? Ugye, mínusz 2, 3, mínusz 2, nem kell még egyszer kiszámolni, nyilván 3, mínusz 2. Nézzük, hogy mi lesz a jobb oldalt. Megint tessék megengedni, hogy puskázzak, mert akkor gyorsabban kész vagyunk. A jobb oldalnál ugyanezt a műveleteket végrehajtom, akkor a következőt kapom. 1, 0, 0, 2, 1, 0, és 0, mínusz 2 harmad, 1 harmad. Hát azt még nem tudjuk, ugye, hogy mire jó, de majd mindjárt kiderül. Ide írom megint. Ezekre vonatkoznak az utasítások. 3 hármashoz hozzáadom az egyeshez. Tehát 3-szor a hármas egyenlet hozzáadódik az egyeshez. Majd 7-szer a hármas egyenlet hozzáadódik az egyeshez. Legyenek ezek most a műveletek. Miért is csinálom ezt? Tessék nézni, akkor ez itt kinullázódik, majd ez is kinullázódik. Még egyszer mondjad? Hát, miért lenne ez baj? Nem. Ja, másodikhoz, ja, igen. Tehát ezt az egyeshez adom, ez pedig a ketteshez. Már teljesen gyagya vagyok, mondom, tehát ez már a szenilitásnak a következő lépcsőfoka. Már nem értem, hogyha mondanak valamit, tehát... De nem baj. Ugye szokták mondani, van egy ilyen kellemes mondás, hogy ugye tehát az embert igazából az határozza meg, hogy a feledés és az emlékezés aránya milyen. Ez egy nagyon nagy igazság egyébként. Tehát ez nagyon sok szempontból igaz. Tehát, hogyha arra tetszik gondolni, hogy ennek az, hogyha például valaki jól átlátja a történelmet, akár a országa történelmét, akár a világ történelmét, és ezt föl tudja dolgozni, és aktívan be tudja építeni a gondolkodásába, az egész másképp látja a világot, mint akinek a történelemről teszem azt ilyen morzsái vannak, ilyen valamit, amit valakik elhelyeznek az ő agyában, akár módszeresen, akár nem, és ezáltal egy egész más dolog jön ki belőle, mint hogyha lenne egy teljesen átfogó. Ezért van az, hogy nagyon fontos az, hogy átlássunk bizonyos folyamatokat a történelemben, mert akkor attól tudunk logikus következtetéseket levonni a jövőre vonatkoztatva. Persze ez mindennel így van, tehát ez nem egy dolog, de ez szerintem ezen gondolkozzanak el, hogy az embernek a egyéniségét, gondolkodását, a feledés és az emlékezés aránya határozza meg. Ez egy nagyon nagy igazság, és nagyon sok embernek nagyon szelektív a memóriája. Erre szívesen emlékszem, ezt a másikra nem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az őszinte ember az emlékszik mindenre például, ugye? Akár rosszat csinált, akár nem. És megpróbálja ebből levonni a következtetést. Csak sokan vagyunk úgy, akik a rosszat elfelejtjük, azzal nem foglalkozunk, csak az, ami nekünk jó. Hát ez nem ilyen a világ sajnos, meg nem is jó, hogy ilyen legyen. Na mindegy. Na vissza a valósághoz. Próbáljuk ezt megtenni, ezt a két műveletet. Nézzük. Az első egyenlet úgy fog alakulni, hogy x2 plusz 0x3, ennek a háromszorosát adtam hozzá ehhez, tehát akkor az itt mínusz 7 lesz, mínusz 7x4. Egyenlő, ennek a háromszoros az mínusz 6, akkor az mínusz 8. Második egyenlet, x1, hát az x2 az nem volt, ehhez hozzáadom a 7-szeresét, tehát akkor ott 0x3 lesz, és ugye azt még kiírom, itt pedig hányszorosát adom hozzá a kettő? 7-szeresét, bocsánat, 7-szeresét, tehát akkor 7-szer mínusz 2 plusz 10, plusz 1, tehát akkor az mínusz 13 x4. Egyenlő, 7-szer mínusz 2 az mínusz 14, mínusz 14 meg 3 az mínusz 11. Oké. A harmadik egyenlet pedig marad úgy, hogy x3 mínusz 2 x4. Nézzük ennek a mátrixát. Nulla, egy, nulla, mínusz 7, bezárul. Egy, nulla, nulla, mínusz 13. Nulla, nulla, egy, mínusz 2. A fenébe is. X4. Egyenlő, jobb oldal, mínusz 8, mínusz 11, mínusz 2. És a jobb oldalon lévő kis mátrixom pedig a következőképpen fog kinézni. Következő féleképpen fog kinézni. 1, mínusz 2, 1, 2, azt mondja az mínusz 11 harmad, mínusz 7 harmad, hát ha látom, igen, mínusz 7 harmad, 0, mínusz 2 harmad és 1 harmad alakot ölt. Szinte kész vagyunk, tessék szólni, hogyha valamit elszámolok. Nézzük meg a következő lépést. Itt már csak annyit teszek, igenis, elszámoltam valamit. Plusz 7 harmad lesz? Mert melyiknél lesz plusz 7 harmad? Itt? Bocsánat, akkor biztos igazatok van. Köszönöm. Jó. Nézzük meg. Itt már csak annyit teszek, hogy az első és a második sort fölcserélem. Mit kapok akkor? Ezt már külön nem írom le. Pontosabban a sorcserét azt még leírom. Az egyes és a kettes cserélem. Mit kapok ekkor? Tessék csak nézni, most jutunk el a végkifejlethez. Azt kapjuk, hogy x1 egyenlő, nem azt össze leírom, mínusz 13x4 egyenlő mínusz 11. x2 mínusz 7x4 egyenlő mínusz 8. És x3 mínusz 2x4 egyenlő mínusz 2. Mátrixosan, hogy is néz ki ez a dolog? 1, 0, 0, mínusz 13. 0, 1, 0, mínusz 7. Igen. És 0, 0, 1, mínusz 2. x1, x2, x3, x4. Egyenlő, mínusz 8, mínusz 11, mínusz 2. A jobb oldalon pedig mit kapok? Kapok egy mátrixot, aminek ez a két sora fölcserélődött. 2, mínusz 11 harmad, akkor 7 harmad. 1, mínusz 2, 1, illetve 0, mínusz 2 harmad, 1 harmad. Ez már lehet, hogy kicsit necces itt a látvány szempontjából, de mindjárt akkor ezt fölvisszük. Mondjad. Na megint elírtam valamit. Itt? Itt? Rosszul írtam föl? Ja, nem cseréltem fel. Elnézést kérek. Köszönöm, hogy tetszenek szólni. Igen, tehát itt ez a kettőt föl kell cserélni, ugye, tehát mínusz 11, mínusz 8 és mínusz 2 lesz. Elnézést, tessék ezt javítani. Ezt mindjárt fölviszem, hogy le lehessen írni, és akkor levonjuk a következtetéseket. Tehát végül is azt kaptuk, hogy az x1 az nem más, mint mínusz 11 plusz 13x4, az x2 az nem más, mint mínusz 8 plusz 7x4, és x3 nem más, mint mínusz 2 plusz 2x4. Ugye a mátrixos alakat ott tetszenek látni. Ezeket a harmadik, a negyedik oszlóban lévő tagokat már nem tudjuk kinullázni, mert akkor elrontanánk az első hármat. Tehát ilyenkor a következőt mondjuk, hogy ennek a lineáris egyenletrendszernek végtelen sok megoldása van, Ugye miért mondhatjuk? Mert x4 helyébe bármilyet értéket behelyettesíthetünk, és megkapjuk az x1, x2, x3 értékeket. Tehát az x1, x2, x3 az x4 függvényében adható meg. Tehát úgy is mondhatom, hogy egy változó, egy ismeretlen vagy egy változó tetszőlegesen választható. Nézzük meg, hogy mire jutottunk. Hány darab vezéregyest kaptunk? Három darab vezéregyes van. Ez az első észrevétel. Második észrevétel, ennek az A mátrixnak, tehát a kiindulási mátrixnak a rangja mennyi? Hiszen ezek az átalakítások, amiket csináltunk, ezek sorekvivalens vagy elemi átalakítások voltak. Ugye? Tehát úgy, mint hogy a rangszámításnál csináltuk. Tehát a rang nem változott az átalakítások során, és ennek a mátrixnak mennyi a rangja? Látszik, hogy az első oszlop, második és harmadik független egymástól, de viszont a negyedik az kifejezhető ezek lineáris kombinációjával. Tehát három lesz a rangja is. Három független van, tehát még egy következtetés. R, A egyenlő három. Tehát a vezéregyesek száma és a lineáris és a rangfogalom összekapcsolódik. Látható módon. Következő észrevétel. Jobb oldal. Nézzük meg, hogy a jobb oldali mátrixszal mi történik. Mit veszünk észre? Ugye a jobb oldali mátrixszal mi történt? Az egységmátrixból indultunk ki. És lett belőle egy mátrix az elemi átalakítások során, amiket itt végeztünk, ami úgy néz ki, hogy 2, mínusz 11 harmad, 7 harmad, 1, mínusz 2, 1, 0, mínusz 2 harmad, ha jól látom, és 1 harmad. Ugyanazokkal az átalakításokkal, amivel az egyenletrendszert megoldottuk. Nézzük meg, hogy itt a kiindulási, amit én most már nem látok, csak a papíromról fogok látni, a kiindulási mátrixnak, a kiindulási egyenletrendszer ezen 3x3-as mátrixának, és az itt megkapott ezen mátrixnak mi a kapcsolata? A kiindulási mátrix 3x3-as mátrixa akkor mi volt? Mindjárt megmondom. Ugye 0, 1, mínusz 3, 1, mínusz 2, 1, mínusz 1, 2, mínusz 4, 3. Tessék csak megnézni a kiindulási mátrixot, ezt én a táblán nem tudom mutatni, de a kiindulási egyenletrendszer mátrixának első 3x3-as blokját tessék nézni. Ez pontosan ez volt. Ugye? Most tessék megnézni, hogy ezek között, vagy ez milyen kapcsolatban van ezzel. Na, egy pontért valaki megerőlteti egy kicsit a... Igen. Inverze! Ez a lényege a dolognak. Most ezt nem fogom végigszorozni, de... Inverz kapcsolat van a kettő között. Tehát ezzel a módszerrel a nem elfajuló résznek, tehát a független résznek az inverze is előáll mindig. Ezt most nem ellenőrzzük le, de tessék megpróbálni összeszorozni, és az fog kijönni. Tehát ez egy inverz mátrix megállapítására alkalmas módszer is. Akkor elnézést, hogy tovább tartottam, és innen folytatjuk akkor a magyarázattal. Köszönöm szépen!